Dicsértessék a Jézus Krisztus, a mikrofonnál Nagy Péter János atya. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. A hittanórán keretén belül a Szent Miséről elmélkedünk még mindig, így karácsony közelettével, advent vége felé. Gondolom, hogy a kedves testvérek, akik megtehetik, és remélem, hogy nagyon sokan vannak, részt vesznek a reggeli szentmiséken, az úgynevezett Máriás votív szentmiséken, amikor is a szentmise keretein belül a pap az imádság által kéri az Urat, hogy Mária érdemeire, Krisztus érdemeire való tekintettel tekintsen ránk is, és bennünket emeljen oda magához, és el tudjuk segítsen nekünk előkészülni arra a gyönyörűséges ünnepre, ami az igaz és valóságos, csodálatos csere, hogy az Isten, akinek úgy tetszett, egyszer emberré lett és beleépett a történelembe, hogy bennünket megváltson. Nagyon szép, sőt, kimondhatatlan, szavakban nem önthető az az öröm, amit az ember átélhet egy rorát és szentmise alkalmával. Máriát úgy is hívjuk, mint az esthajnal csillag, vagy mint tengernek csillaga. Ugye a hajnalban, amikor az ember felkel és elmegy a roráté szentmisére, akkor még sötét van, ébredezik a város, ébredeznek a falvak, és az emberek igyekeznek így a szentmisére, hogy az Úrral kezdjék a napot, és kérjék Mária közbenjárását. Nekünk égi édesanyánknak közbenjárása, hogyha azt hathatósan kérjük, akkor valóban odafigyelve és tényleg őszinte szívvel, semmi hátsó szándékkal, hanem valóban nyitott lélekkel, akkor megadja nekünk azt, amire valóban szükségünk van az Úr. Mária közbenjárása egy nagyon fontos attitűdje a katolikus keresztény ember életének. Mert égi édesanyánk az ő könyörgései által nem csak egyszerűen segít, hanem oltalmaz is. Gyönyörű századokon átívelő egyik imádságunk, az oltalmad alá futunk. Ez az imádság is kifejezi azt, hogy a mindenkor embere Máriához folyamodott akkor, amikor nagy bajban volt, akkor, amikor szüksége volt a segítségre, és hány asszonynak, hány lánynak, mennyi embernek egyáltalán itt a földön segítségére sietett az égi édesanya. Nem csoda ezért az, hogyha nemzetek válasszák őt pátrónájuknak. Ahogyan Magyarországnak, ugyanúgy Szlovákiának is, a magyar népnek és így a szlovák népnek is, amint pátrónáját tisztelik. Ugye itt nálunk felvidéken Sasvár, mint a szlovák nép pátrónája, ahogy azt kihirdették hajdanán a mindenkori szentatya. A szlovák nép pátrónája, sasvári búcsúhely, egy igazi válasz az annó föltörő és előretörő protestantizmusra, ugyanúgy Magyarországon is, ahogyan Magyarország pátrónájának is nevezzük. Tehát az az asszony, aki minden korban példakép lesz a keresztény embernek. Úgyhogy kedves testvéreim, a roráté szentmise az egy nagyon jó alkalom, és még ha vannak plébániák, ahol még az utolsó napokban is ünneplik a roráté szentmisét, akkor egyre tudatosabban tudunk azon úgy részt venni, ha én most azt mondom, hogy a külön könyörgések is, igen, a gyűjtőkönyörgés, a bűnbánat része, a bűnbánati liturgia része bennünket mind-mind arra szólítanak föl, hogy az ember jobban beletekintsen az ő szívébe, saját szívébe, megvizsgáltassa az Úrral az ő szívét, hogy így alkalmas legyen arra, hogy a szent áldozat kegyelmeinek a részesei legyen. Nem csak a hangulat, hogy gyertyafény mellett ünnepeljük az ilyen szentmiséket, hanem maga a szentmisének a célja, bennünket följogosít arra, hogy szó szerint azt mondjuk, hogy Uram, mi veled akarjuk kezdeni a napot, hisz hát hajnal van, és a szűzanya votív szentmiséjében pedig kérni akarjuk az ő közbejárását, aki számunkra is a mi égi édesanyánk. És egy utolsó, egy ilyen hát tanács, vagy egy ilyen ammuníció, hogy hát jól figyeljünk oda, és helyezzük az imádságunkba bele azokat az embereket, akik bennünket megelőztek. És így emlékezzünk azokra is, akik századokon át jártak a Roráté szentmisékre, részt vettek a szentmise áldozatban, és a szűzanyának ajánlották a saját családjukat, főleg ugye nagy veszély idején, akkor, amikor valamiféle járvány tört ki, és tombolt, vagy éppen háború tört ki, és dúlt. Nem hiába az idősebb generációk emlékezhetnek arra, hogy milyen szép és csodálatos volt az, hogy karácsony közelettével, a Roráté szentmisék alkalmával kérték a szűzanyát, hogy hozza haza az ő édesapjukat például a háborúból, vagy gyógyuljon meg a testvére a betegségben, amiben szenved. Drága testvérem, ezért jól igaz szívvel becsüljük meg ezeket a kincseket, amelyeket az egyház kapott. Nem szabad őket eltékozolni. Miért is mondom mindezt? Azért mondom, mert igaz, ez a műsor most csak Felvidéken hallható, mert ma csütörtök van, de hétfőn le fogják adni majd Budapesten is, és tudomásomra jutott, hogy nagyon sok, azaz éppen, hogy pont fordítva, nagyon kevés plébánián ünneplik a Roráté szentmisét. Úgyhogy buzdítani tudnám és szeretném azokat a lelkiatyákat, akik már nem ünneplik a Roráté szentmisét, hogy ehhez térjenek vissza, és a híveket pedig arra buzdítani, hogy buzdítsák a lelkiatyájukat, hogy térjenek vissza. És ahol pedig megtartják ezeket a Roráté szentmiséket, ott pedig szép prédikációval, összeszedett imádsággal és énekekkel dicsőítsék az Istent, és táplálkozzanak az Úr igéjéből és a Eucharisztiából. Drága testvérem, ezzel a rövid kitérővel éppen csak karácsony közelettével szerettem volna szólni pár szót magáról a Rorátéról, és így benneteket buzdítani, hogy azokon a szentmiséken vegyetek részt. Ha természetesen nem lehetséges fizikailag, akkor lelkileg rádiót hallgatva, vagy éppen az internet előtt ülve. A hittanórán keretein belül, drága testvéreim, a szentmisével foglalkoztunk, és még mindig a szentmisével foglalkozunk, és az is az áldozási rész, ami következik. Már két hittanórán a mi atyánkról elmélkedtünk, arról az imádságról, amit hitünkből és a kínlatkoztatásból tudunk, a Szentírás átadja nekünk, hogy az Úr Jézus Krisztus adta a tanítványoknak, hogy ezt imádkozzák. Ez a gyönyörű imádság, amely hát időről időre mindig többet mond egy ember számára. Nekem, papnak, hívőnek, Péternek, aki Isten gyermeke, például most ebben a jelen életállapotomban úgy jobban megmelengeti a szívemet, hogy atyának szólíthatom az Istent. És nem csak a saját atyámnak, hanem a mi atyánknak szólíthatom őt. Kétszeres az öröm az ember szívébe, legalábbis a magam részéről. Először is az, hogy nem egy idegen, tőlem távol lévő Istenhez imádkozom, ez az első. A másik pedig az, hogy egy közösség gyermekeként, a közösség nevében, a közösségért imádkozom. És így kérem a mindenható atyát, hogy hallgattassi meg az én imádságom, figyelje és hajlítsa az ő fülét az én szavamra. Amikor a mi atyánkot a szentmisében imádkozzuk, pedig magasztosabb kereteket kap ez az imádság, mert magába a legtökéletesebb imádságba, a szentmisébe van belefoglalva. Drága testvéreim, a mi atyánkról elmélkedtünk, és még lett volna egy-két kérés, amit ugye nem fejeztünk be. Én most ezt szeretném befejezni eme hittanóra keretein belül, és így is közelebb kerülni, és jobban megismerni az Urat, az Úrhoz, és elmélyedni, szeretnék veletek együtt elmélyedni a mi atyánk értelmében, mondani valójában. Beszéltünk eddig arról, hogy mit jelent a hét kérések közül, legutoljára a mindennapi kenyérről volt szó. Akkor említettem, hogy ugye nem csak a mindennapi kenyérről van szó, habár nem egyáltalán nem szabad lekicsinyelni. Igenis, imádkozunk a mi atyánkban azokért az emberekért, akik nem kapnak minden nap kenyeret. Aki számára igazából hús csak talán havonta egyszer jut az asztalra. Magyarul nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szegények. De azt is említettem, hogy az Úr igazából itt végül is már saját magára is gondol, magára az Eucharisztiára. És utána néztem, és Benedek pápának a a Názáreti Jézus című könyvében ezt olvassuk. Elején mindeneket megelőzően beszélhetünk az ember éhségéről, amikor Jézus Krisztus eucharisztikus beszédét taglaljuk. Beszélhetünk az emberek éhségéről, azoknak az embereknek, akik hallgatják Jézust, de Jézus nem engedi, hogy igazából az emberek ennél az egyszerű éhségnél álljanak meg. Nem engedi, hogy az ember szükségletét lekicsinyeljék, saját szükségletét lekicsinyeljék, szükségletüket lekicsinyeljék a kenyér szintjére, a biológiai szükségletre, az anyagi szükségletre. Ha valóban meg akarjuk érteni Jézus üzenetét annak teljességében, akkor nem szabad egyáltalán eltörölnünk azt az eucharisztikus dimenziót, ami a mi atyánk negyedik kérését illeti. A mindennapi kenyér kérése mindenki számára egy lényeges dolog. A föld maga értelmébe, a földi étel és kenyér értelmébe. De ugyanúgy segít bennünket abban is, hogy legyőzzük az egyszeri és alapvető materiális, tehát anyagi, tisztán anyagi részét is ennek a dolognak, ennek a kérésnek. Azért, hogy az új kenyeret kérjük. Drága testvérem, eddig az idézet. Ennek az idézetnek a fényében meg lehet érteni azt, hogy a Eucharisztia liturgiája mennyire az új kenyérre akar összpontosulni, arra az új kenyérre, amit a mi atyánkban is kifejezhetünk. Tehát amikor összejövünk, és a szentmisén részt veszünk egyénenként, hogy közösséggé legyünk, gondoljunk bele abba, hogy igaz kérjük az Urat, hogy adja meg a mindennapi kenyerünket, és főleg azoknak, akiknek nincs, akik szenvednek, és biológiailag szenvednek a kenyér hiánya miatt, a mindennapi betevő hiánya miatt. Magunkra is gondolunk, akik nem sokára oda fogunk járulni, oda járulunk az Úr oltára elé, hogy magunkhoz vegyük a vendéglátót, hogy a mi szívünk igazi vendégadó, vendégfogadóvá legyen az Úr Jézus Krisztus számára, az új kenyér számára, hogy mi is, ahogyan Krisztus megtöretett, mi is megtört kenyerekké legyünk abban a világban, ahová az Úr állított bennünket. A következő kérés, az ötödik kérés, bocsáss meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ezzel a kéréssel az Isten felé fordulunk, és a bűnbocsánat ígéretét próbáljuk közvetíteni a testvéreink felé, a mi vágyunkat, hogy újra fölépítsük a béke és a kiengesztelődés országát. Milyen szép és szívet melengető tud lenni az, amikor a mi atyánk imádkozása közben, és amikor ehhez a részhez érünk, kérjük az Urat, hogy valóban bocsássa meg a mi bűneinket, ugyanúgy, ahogyan mi is meg tudunk bocsátani az ellenünk vétkezőknek. Egy újabb lehetősége számunkra arra, hogy Isten szemével lássuk a másik embert. Mert egyrészt kérem a bocsánatot az Úrtól, másrészt pedig én is meg akarok bocsátani, a vágyat ki akarom fejezni a szívembe, hogy másoknak megbocsássak. Azoknak megbocsássak, akik nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a türelem iskolájában járjam a szamár létrát, és fejlődjek az alázatosságban. Szent Benedek írja az ő regulájában. Akiről azt tudjuk, hogy a regula szerint minden este a testvéreknek ki kellett békülniük egymással, pontosan ennek a kérésnek a fényében, amit a mi atyánkban is imádkozunk. Természetesen ugyanez azért minden egyes családba véghez kell, hogy menjen, hogyha valóban hisszük azt, hogy egy nappal, amikor lefekszünk, akkor igazából olyan, mint egy elszenderülés, ha tetszik így halál, és másnap pedig egy olyan, mint egy föltámadás, akkor nagyon fontos az, hogy az ember el tudjon köszönni, és ki tudjon békülni azzal az emberrel, akivel egy fedél alatt él. Ez nagyon fontos gesztus, mert milyen az a világ, és milyen az a házasság, vagy éppen családi élet, ahol az emberek haragban fekszenek le. És még rosszabb az, amikor a házas párok például már el se tudják viselni egyik a másikának még a lélegzetét se, és így inkább legszívesebben mindenféle ördögi gondolatokkal küzdenek, és nyögve nyelősen élik a mindennapjukat. Pedig ahogyan Szent Benedek fogalmaz, igazából a összetűzéseknek, a veszekedéseknek, a félreértésnek, ezeknek a tövisét, hogy eltávolítsuk. Ezért szükséges az, hogy az ember minden egyes nap bocsánatot kérjen, és bűnbocsánatot adjon. Mert ha ezt nem tesszük meg, akkor ahogy Benedek fogalmaz, ezek a tüskék, ezek általában mind a közösségnek a öléből, ölében teremnek, abból fogannak. És sajnos, hogyha az ember elodázza a bocsánat kérést, vagy a bűnbocsánat megadását, a megbocsátást, akkor sajnos nagyon tüskétől nagyon tüskés lehet aztán utána az embernek az élete. Nem hiába milyen szépen kimondjuk azt, amikor azt úgy beszélünk, hogy milyen szúrós vagy velem, vagy éppenséggel miért szurkálsz engem. Mert eleve a közösségben ezek a tüskék ott vannak. De pont ennek érdekében, hogy azonnal ki legyen tépve, nagyon fontos a mindennapi megbocsátás. Nem hiába nincs egyáltalán megbocsátás Istentől, hogyha nem leszünk képesek arra, hogy egymás között is bocsánatot nyerjünk és adjunk. Ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Utolsó két kérdésben, ne vigy minket a kísértésben. Történt egy átalakítás, ugye, úgy tudom, én az olasz nyelvűről vagyok informálódva, hogy ott az van, hogy ne engedj minket a kísértésben, tehát hogy ne hagyjál bennünket a kísértésben. Ugyanazt fogalmazzuk meg, ne hagyjál bennünket a, ne vigy minket kísértésbe. Ennek a szövegváltozatnak a formáiról most különösképpen nem szeretnék beszélni, hanem csak magának a szövegnek a mondani valóját szeretném elmondani, ami ugyanaz. Egy igazi kérés az Isten felé, hogy a legnehezebb veszélyek közepette is mellettünk álljon az Úr. Azon próbák, kísértések, a rossz megkörnyékezésekor az Úr ne hagyjon el bennünket soha, hogy mindig érezzük az Úr jelenlétét. Kértük az Atyát, kérjük az Atyát minden nap, gyakran. De az Atyát, hogyha kérjük, akkor valóban komolyan Atyára gondolunk. Nem csak egy valakire, aki, mint egy automata Isten, ott van a távolban, és majd, ha szükségem van rá, akkor megszólítom őt. Ez nagyon fontos a hét kérésről összegezve a mondandónkat, a következőket elmondani. Kifejeztük azt, hogy az Istennek a neve legyen megszentelve. Egy igazi szentségi élet. És imádkozunk azért, hogy mi is megszentelődjünk. De oly sokszor engedjük azt, hogy a elvilágiasodott élet erőt vegyen az emberem. Az az élet, ami egyáltalán nem tükrözi a megszentelt életet. De hogy ez valóban világos legyen, röviden úgy tudnám megfogalmazni. Megszentelt élet annyit jelent, hogy mindig Isten jelenlétére törekszem, hogy abban legyek. Míg a világi, rövidtávú örömök és sikerek képesek az embert eltávolítani, és nem egy használati dolog, nem egy eszköz, hanem egy cél lesz az ember számára, hogy így bedeszkázza a mennyboltot saját maga előtt, ahogyan Pilinszky mondaná. Sokszor kérjük azt, hogy jöjjön el az ő országa, de oly sokszor engedjük azt, hogy a hatalom megfojtson bennünket, vagy inkább a hatalom ittas vágyunk bennünket megfojtson. A birtoklás vágyunk, és az öntetszelgésünknek a vágya. A hatalom vágya, a hatalom iránti vágyunk bennünket megfojtson. Kicsiben vagy nagyban, teljesen mindegy. Alázatos szívvel kérjük az Urat, hogy adja meg nekünk a mindennapi kenyerünket. De nagyon sokszor történik az, hogy kidobjuk a maradék ételt. Mint hogy sokszor sok helyen nincsenek állatok se, ezért az állatoknak se adjuk, hanem a rothadásnak adjuk át. És mintha szó szerint az a sok felesleg, amit birtoklunk, azok szó szerint ránehezednek a mi vállunkra, a mi életünkre. Gondoljunk csak bele, a mindennapi kenyér, az, amin van, ami egyfajta kényelmet, egyfajta otthonosságot tud biztosítani. Hány olyan dolgot tudtunk már eddig fölhalmozni, amire aztán végtére is nincs is szükségünk. Gondoljunk csak bele a tavaszi meg az őszi nattakarításokba. Hány olyan család van, ahol a tavaszi takarításkor az őszi dolgokat elviszik a tavaszi helyére, és a tavaszit pedig az őszi helyére. Mintha csak helyet cserélnének a dolgaink. És természetesen hozzátesszük azt is, hogy na ezt meg ezt eltesszük, mert még jó lesz az valamire. De nem tudjuk, hogy mi az a valami. És ezáltal gyakorlatilag bezárul az ember szíve, és egyre nehezebb lesz megosztani a saját dolgomat, a saját dolgaimat másokkal. Továbbá megígértük azt, hogy meg fogunk bocsátani mindazoknak, akik nekünk rosszat tettek. Ugye, bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. De mennyi bosszú képes az embernek a szívét megdöfködni, és szó szerint vérrel átitatni. Öldúzzasszuk a saját lelkünket, mint egy pulyka, aztán úgy nézünk ki, csak azért, hogy egy szóval akár megbántsunk másokat, mert ő egyszer minket megbántott. A rosszra való kísértés nagyon gyakori, és valóban gyakran van jelen a mi életünkben, a mi mindennapi életünkben. Mindez a gonosztól érkezik, attól, aki igazából a halálnak ura, akinek semmi köze nincs a megszentelődéshez, és hajdanán nemet mondott az Istenre, és lehajítatott a pokolba. Így az ember olyan dolgot akarna szolgálni, aminek a végső terméke egyáltalán nem a bűnök elkövetése lesz. És a célja nem az, hogy minél jobban, minél több bűnt tudjunk fölhalmozni, hanem az, hogy elszakadjunk az Istentől. Az, hogy az ember már többet ne is imádkozzon. Drága testvéreim, gyakran szoktam volt mondani, akár hittan keretein belül is, amikor a fiataloknak, vagy éppen felnőtteknek tartok hittant, hogy a sátánnak a legnagyobb célja nem az, hogy te minél több bűnt kövessel, hanem az, hogy a bűnök által úgy elszakadj Istentől, hogy ne legyél képes már többet arra se, hogy imádkozz. Ez a legnagyobb célja a sátánnak. Mert a bűnök fölött csak mosolyog, kövesd el őket nyugodtan. Viszont a legnagyobb célt azt mindig a végénre tartogatja, hogy utána azt fölfedje. Azaz, mi magunk jöjjünk rá, hogy az imádság lelkülete elhagy bennünket, nem vagyunk képesek imára kulcsolni a kezünket, vagy ha mégis, akkor csak elrebegünk egy mi atyánkot. És talán beleesünk abba a hibába, amiben nagyon-nagyon sok vasárnapi keresztény beleesik, és a hétköznap pogánya, ahogyan Varga László püspök úr is mondta, hogy csak elmondják a mi atyánkot, de nem is tudják azt, hogy egyáltalán mit kérnek azzal a hét kéréssel. Az a hét kérés számunkra egy igazi mencsvár, egy olyan életben, ahol ki vagyunk téve a sátán kísértésének, ki vagyunk téve az ő csatlósainak, a démonoknak, ki vagyunk téve annak a veszélynek, hogy elszakadjunk az Istentől. Ezért, kedves testvérem, te és én, meg mindenki, aki most hallgat engem, gondoljunk bele abba, hogy a mi atyánkot, amikor imádkozzuk, akkor szó szerint kapunk egy mentőövet az Úrtól, hogy ne szálljunk el magunktól. Ezért kérjük az Urat, hogy engedje, hogy mindig meg tudjuk őt szólítani, segítsen, álljon mellettünk a kísértésben, és amikor ránk nehezedik a világnak a súlya, a gondok, a bajok, akkor a problémákban lássuk a megoldást és a ráhagyatkozás lehetőségét az Isten kegyelmére. Kedves testvéreim, a Szentmise keretein belül elmélkedünk viszont a mi atyánkról, és itt tovább lépve azt kell mondani, ugye, hogy amikor mondjuk a mi atyánkot, akkor egyáltalán nem, azt nem fejezzük be a mi atyánkot, hanem nem is mondunk áment, hanem a mindenkori lelki atya imádkozik. Szabadíts meg, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból valóban hogy irgalmatból, elnézést, ezt most igazából emlékezetből mondom, hogy irgalmatból mindig szabadon tudjunk élni a bűntől. Tehát, drága testvérem, nem szabad elfelejteni azt, hogy a mindenkori lelki atya, amikor imádkozik érettünk, és szét van tárva a karja, akkor az Úr felé fordul, és könyörög a népnek a nevében. Hogy az Úr felé figyelünk, hogy a mindenkori lelki atya az Úr felé figyel, de tudatosítja magában azt, hogy igenis a realitás talaján kell élnünk. Hogy azt a boldog reményt, amiért imádkozik ki ekkora lelki atya, azt meg tudjuk, a birtokunkba tudjuk venni azon a napon, amikor az Úr magához szólít, amely ott van a mi zarándokutunknak a végén, ami ott fénylik, aminek az elérése nagyon hosszú időt vesz igénybe, mert nem olyan egyszerű az zarándokút az ember számára, nem olyan, mint amit csak úgy egyszerűen, mint egy udadobnak valaki elé, hogy parancsolj, itt a te üdvösséged, hanem igenis kérni kell a szabadságot, hogy szabadítson meg az Úr minden gonosztól, hogy adja meg nekünk a mindennapi békét. Az ő irgalmának segítségével mindig szabadon tudjunk élni a bűntől, hogy biztosan tudjunk lépni, élni minden egyes veszélytől, annak a várakozásában, hogy a boldog remény beteljesül és elérkezik Krisztus Urunkban. A nép válaszol, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökkön örökké. Milyen szép az, hogy a pap a mennyország felé tekint, és végül mégis a mindennapokban a boldog remény beteljesülését várja az Úr Jézus Krisztusban. Ezért is szoktam volt mondani azt, hogy igaz, a mindenkori szentmisének a nyelvezete nem hétköznapi nyelvezet, de a hétköznap talaján áll, és a hétköznap emberéhez szól. Nem különleges valakikhez, akik ki lennének választva, hanem mindenkihez, aki elismeri az Úr Jézus Krisztust, mint egyedüli üdvözítőt. Azt az Istent, aki bennünket meglátogatott, aki emberré lett, tanított, akit megfeszítettek, meghalt, de föltámadt a halálból. Ami üdvözítünk Jézus Krisztus. Jöjjön el másodszor is, így várjuk az ő érkezését. Ezután következik az a rész a szentmisében, amit úgy is hívunk, hogy a kiengesztelődés. A mi atyánk elimádkozása után érkezik, habár az ambroziánus rítusban úgy történik igazából, hogy az áldozat bemutatás előtt van a békecsók, hogy békével tudjuk bemutatni a legszentebb áldozatot, míg a római rítusban pedig a áldozás előtt van, hogy békével tudjuk magunkhoz venni az Úr Jézus Krisztust. Mind a kettő gyönyörű. A mi atyánkat, ahogy említettem már többször is, az egész nép imádkozza, annak az előkészületeképpen, hogy nem sokára magához fogja venni az Úr Jézus Krisztust, az ő szent testét, és a kiengesztelődés, hogy bocsássunk meg egymásnak, az úgy is lehetne fogalmazni, hogy egy végső aktusa a bűnbocsánatnak, mielőtt még odajárulnánk az Úr oltárához. Az Úr Jézus Krisztus, aki mondta az apostoloknak, hogy békét adok nektek, nem szabad elfelejteni, drága testvérem, hogy nem a világi békéről van szó. Nem arról a világi békéről van szó, ahol, amit ugye hajdani kommunista, szocialista világ is ellopott a kereszténységtől a béke galambját, ugye? Ugyanez történik ma is, amikor a LMBTQ ellopta ugye a szivárványt, hogy olyan béke, ahol mindenki kényelemben, nyugalomban és hízókúrában élhet, hanem egy olyan békéről van szó, ami egy igazi derű, hogy mindeneknek nehézségei ellenére, amit tudatosan megélünk itt a Földön, tudjuk, hogy a boldog remény beteljesülését várom az Úr Jézus Krisztusban, és tevékenyen teszek érte a szeretet eszközeivel, az irgalmasság cselekedeteivel például. Ő hagyja nekünk ezt a békét, azt a békét, amely az egész egyházat egyesíti, és az egység útján vezeti. Drága testvéreim, így ezzel a résszel már csak igazából az áldozás része maradt, a konkrét áldozási rész. A következő hittanórán keretén belül még azzal fogunk foglalkozni. Viszont itt összesítve az eddig elmondottakat, szeretném mondani a kedves testvéreknek, hogy amikor a szentmisére érkezünk, akkor jól készüljünk elő, mert a mi atyánkat akkor kevésbé fogjuk fölszínesen imádkozni, sőt, egyre mélyebben fogjuk imádkozni, hogy aztán a mindennapi életünkben, kint a világban úgy imádkozzuk a mi atyánkot, hogy annak kérései valóban a szívünkig hatoljanak. Mert minden egyes ima, amit a sátán meg akar akadályozni, minden egyes ima az Istennel való közösségünket erősíti. Egy igazi beszélgetés azzal, aki az én teremtőm, akinek az én teremtménye vagyok. Kívánok áldott hetet, és jövő héten nem tudom, találkozunk-e. Igen, találkozunk, itt még bólogatnak nekem, úgyhogy. Akkor majd jövő héten kívánok boldog karácsonyt. Áldott adventet, Isten áldjon mindnyájunkat. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Nagy Péter atyát hallották.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Nagy Péter atyával.